Jó napot kívánok! Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Q-n szombat délután, ahogy ez így lenni szokott. Mai vendégem, nagyon örömös vendégem nekem, László Zsolt. Ilyenkor vagy be szokták mondani, hogy csókolom, jó napot kívánok, vagy nem szokták bemondani, és ezt így mindig kicsit tesztelem, most ő még...
Üdvözlöm a hallgatókat.
Ő még itt egy kicsit bizonytalankodik. Na, nem baj. Szeppentemet. Na, szóval képzelj el, hogy pont Miskolcon jártam tegnap előtt, azt hiszem, és valahogy szóba került László Zsolt, és mondta egy miskolci színésznő párás szemmel, hogy hát László Zsolt, hát ő a mi fiunk, ő miskolci, és itt lakott a, nem tudom, a lakótelepen, vagy a panelban, és idejött az első szerepét is játszani a főiskoláról, a Jaj, aput, és én azt láttam, hogy itt az egész város megvan hatva ettől, hogy László Zsolt. Élő ez a kapcsolat Miskolccal, Miskolci Színházzal, vagy hogy van vele azzal a várossal?
Hát nem igazán élő. Tehát a bátyám ott lakik, ott testnevelő tanár az Avasi Gimnáziumban, de édesanyámék annak idején tovább költöztek Miskolcról. 41 kilométerre Putnok felé, még Putnokon túlra, egy kis faluba, és igazából az utóbbi, hát 2002-2003-ban költöztek oda, és most már sajnos nem élnek, de hogyha gyerekeket megfogom, és akkor megyünk Miskolcra a felkiáltás alatt, akkor gyakorlatilag Miskolcot megkerülve mi Serényfalvára megyünk, és akkor ott a bátyámaiknak ott van egy nyaralójuk most már, ahol édesanyámék laktak, és akkor ott összegyűlik a család. Tehát Miskolccal nem igazán van szoros kapcsolatom. Tavaly volt úgy egy ilyen lemenetelünk, amikor a bátyáméknál aludtunk, és akkor megdöbbenve tapasztaltam a változásokat, ami a városban esett, már így építészetileg. Akkor sétáltunk a belvárosban. Aztán volt egy, szintén tavaly egy volt gimnáziumomnak egy ilyen kiállítás, amire meghívtak, és akkor pont nem játszottam, el tudtam menni, és nagy örömmel elmentem, és akkor bókláztam egy kicsit. Illetőleg most szó volt arról, hogy jövőre játszom egy darabban a színházban, de végül is áttettük egy következő időpontra.
Tehát egy elvi megállapodás van, de aztán igen, ki kell várni igen. A Miskolcnak ezt
hát
a pillanatot.
Úgy volt, hogy nekem számomra problémás volt az idő. És akkor a kis Csabával, a színházigazgatójával megállapodtunk abban, hogy akkor inkább áttesszük a jövő évadra, hogy talán akkor összejön. De van némi szorongás, de hogy mondjam, tehát nem is szorongás, hanem hát ugye én abban a színházban szocializálódtam, mint néző. És az annak idején a hát elég nagy fénykorát élte. Talán Kaposvár után akkor az volt a második vidéki, első vidéki város.
Ez a Csiszáréra?
Ez a Csiszáréra, igen, akkor voltam ott gimnazista. És hát akkor rendre el is hozták két soron következő évben a színházi találkozó fődíját. És hát egy hihetetlen jó és progresszív színház volt. Én akkor ezt nem tudtam, csak szerettem oda járni. És akkor volt a döbbenet, amikor ugye a gimnázium az föl hozta a gyerekeit, a diákjait Budapestre, és akkor, amikor ilyen budapesti színházban jártunk, hogy milyen óriási különbség van a kettő között. És én ezt nem tudtam megfogalmazni, hogy ez mi, mert hát ott tudtuk, hogy provincia, ott ahol vagyunk, meg nem tudom micsoda, hogy világvége, de az nagyon fura érzés volt, hogy itt Pesten, amikor bejutunk a nézőtérre, akkor a tévéből, meg nem tudom, ilyen olyan helyekről, alapvetően a tévéből ismert színészek nem túl jó előadásokban játszanak. És én ezt nem, szóval ez nekem nagyon furcsa volt. És akkor én akkor nagyon, nagyon megbecsültem magamban ezt a miskolci társulatot, akit amúgy is szerettem, de hát ugye volt egy viszonyítási pontom, vagy egy viszonyítási alapom így látva ezeket egy pár budapesti előadást, és akkor éreztem, hogy ez valamit nincs rendjén. És most már tudom, hogy...
Egy utólag elrendeztem?
Hát...
Szakmailag?
Hát szakmailag persze, hát én is voltam jobb-rosszabb színházban, jobb-rosszabb helyzetben. Hát még rosszabb helyzetben kevésbé, de tehát voltam azért több társulatnál, hogy az, hogy valaki ismert, vagy az, hogy egy jó színháznak, egy jó társulatnak a tagja, az köszönő viszonyban nincs egymással.
No, Miskolcon most, amit mondtam, most ezen így elégedetten túlléptem. Egy Hamletet láttam, amiről persze eszembe jutott László Zsolt. Azt jutott eszembe, hogy jelentős színészek el szokták játszani a Hamletet, és aztán nem tudom én, 15-20 év múlva, 30 év múlva, x év múlva eljátszák a Claudiust. És hát tavaly történetesen a Nemzeti Színház bemutatta Hamletet, és maga nem a Claudius játszotta, gondolt erre? Nem hiányolta?
Nem, egyáltalán nem.
Fel sem merült, hogy amikor Hamletet el fogják játszani, akkor Claudius vár magára? Nem? Vagy ezt az ember tudja, hogy...
Nem. Valahogy én így ilyeneket nem gondolok. Már úgy egyetlen szerepekről se gondolok semmit, hogy nekem bármit is el kéne játszanom egy ideje már. Hogy nem, tényleg föl sem merült bennem. Megmondom őszintén, én nekem túl jó élményeim nincsenek azzal az új színházbeli Hamlettel kapcsolatban. Tehát egy elég gyötrelmes próbaidőszak volt, az Ács Jani elég rossz állapotban volt, csípőprotézis műtét előtt állt, és én próbaidőszak egy fázisában kértem őt is, meg a Székely Gábort, az igazgatót, hogy mi lenne, hogyha megvárnánk ezt a procedúrát, és akkor esetleg újból neki futnánk, de hát ugye a színház egy üzem volt akkor is, ma meg még inkább. És akkor szó nem lehetett erről, hogy a bemutató arrébb kerüljön. És hogyha nincs ott a Tóth Ildi, meg hát alapvetően a Schneider Zoli, aki a Horációt játszotta, akkor hát mit szoktak ilyenkor mondani, hogy ez a produkció nem jött volna létre, hogyha XY nincsen. Tehát azt hiszem, hogy ez a helyzet lett volna. Én ott akkor azt... Nagyon megsínlettem. Tehát nem volt egy ideális próbaidőszak, így utólag is visszagondolva.
És akkor így végzett Hamlettel a darabbal?
Megmondom őszintén, igen, tehát én levettem, mint egy kabátot, a kabátot elhoztam. Tehát tényleg az a kabát, amire játszottam, azt valamiért elkértem a színháztól, pedig, hogy mondjam, sok kedves emlék fűződik hozzá, de azért alapvetően én ezt éreztem, hogy ez egy Hamletet meg kell támasztani rendezőileg, már egy Hamletet játszó színészt, és...
Na, erről a miskolciak is tudnának most beszélni, mondom zárójelben, igen.
Aha, tehát és ott mondom, a Jani nem volt jó paszban, nagyon nem volt jó paszban, az még, ez kis sztori. Ugye én előtte az Ács Jánossal nem voltam... Hát még csak munkakapcsolatban sem, mert nem dolgoztunk egymással. Hát kerülgettük egymást, mint macska forrókását, vagy hogy szokták ezt mondani. És akkor egyszer csak ugye kiíródott egy nyáron, hogy akkor Ács János rendezi Hamletet, és én is leszek Hamlet. És hát mondtam neki, hogy Jani, de hát nekünk úgy igazából úgy alapvetően nem sok múltunk van, vagy tehát, hogy úgy emberileg is, tehát persze néha beszélgettünk minden, de olyan sok közös vonást nem véltem fölfedezni az ő személyisége, meg az én személyiségem között, hogy hát, hogy ha már ez így van, akkor mi lenne, ha leülnénk beszélni erről, mit gondolsz, nem tudom. Persze, socikám, jó. Hát eltmúlt az idő, hát ebből a beszélgetésből nem lett semmi. Aztán nyár végén, nyárvége volt, mert még nagyon meleg volt, fölhívtam, hogy na, Jani, akkor itt az idő, akkor most beszéljünk a Hamletről, mert szóval én izgulok, na hát én egy szorongós alkat vagyok, és hogy engem muszáj, hogy megnyugtass, hogy ez szerinted, mert én, tehát, hogy mondjam, az egy ajándék egy színésztől, hogy egy rendező valamilyen szerepben ő rá gondol. Tehát ez mint egy kis csomagot. Mert akkor gondolom, hogy az a rendező az általam, vagy az én személyiségemen keresztül gondol valamit egy ekkora főszerepre, és akkor ez engem baromira érdekelt, hogy akkor mi az, amit valójában ő kitalált. Nem tudom. Na, megvalósult ez a kis beszélgetés, én fölmentem a lakására, és körülbelül 2,5 órán keresztül arról beszélt, hogy mennyire izgatja ebben a történetben az atya szelleme. És ezt hallgattam én nagyon hosszan, hogy ő többször visszafogja majd az előadásban csempészni a szellemet, ahogy majd az ő alakja, vagy az ő súlya, nyilván ahogy ezt a fiút is nyomja, hogy ez azt akar, hogy rátelepedjen az előadásra, és hát erről beszélt hosszan, hát nem nyugodtam meg utána sem.
Végül is egyáltalán nem tudta meg, hogy látott-e magában valami fajta László Zsoltos Hamletet, az Ács János? Hát, nem derült ki.
A János nagyon élvezetesen és nagyon hosszan tud beszélni őt érdeklő dolgokról, és Hát, de amiről meg nem akar, arról meg nem beszél. Tehát az úgy gondol, ő úgy érzi, nem tudom, hogy ez a mai napig így van-e, hogy mint egy telepátia, vagy gondolatátvitel, ez így talán működik, és ő ennek a birtokában van, és aki a színpadon áll, az a vevő eszközét is betölti, és hogy gyakorlatilag nem fecsérel felesleges dolgokat, ilyen dolgokat. Tehát ő ezt nem tartotta fontosnak, úgy gondolta, hogy ezt majd valami érzéki, vagy egyéb, nem tudom, milyen úton majd átadja nekem így a próbák folyamán. Amikor a cseresznyéskertet próbáltuk, akkor hosszan mesélt az orosz tájakról. Biztos, hogy ez is benne volt abban az előadásban, mert hiszen a társulat, vagy az adott darabban szereplő társaság, ezt hallgattuk elég szépen, és tényleg nagyon élvezetesen beszélt arról, hogy ez mi, hogy mi ez a környék, ahol mi vagyunk az ő fejében, és ez biztos, hogy benne volt az előadásban, de attól még ez lehet jó, vagy rossz előadás is. Tehát, hogyha az alapjai nincsenek megteremtve, akkor ettől nem lesz jó valami, hogyha megvannak teremtve az alapjai, akkor ez csak egy olyan valami unikum, vagy olyan valami lehet egy előadásban, ami ezt most nem tudom befejezni, ezt a mondatot.
Nem baj, én ott folytatom, hogy az egy lopahín volt a cseresznyés kertben. Igen. És azért a lopahín szerintem egy egyedül elindulhatósabb szerep, mint a Hamlet.
Igen,
ugye?
Igen.
És amikor aztán most Hamletben játszott a szellemet, színészt és színészt, a szellemet. Igen. Akkor a szellemnél eszébe jutott az Ácsi János elképzelése a szellemhistóriáról? Most ilyen huncutul nevetgél. Igen, tehát azért csak így néha így tudósítom a hallgatókat. Igen.
Hát azért alapvetően ez egy teljesen más előadás, tehát
alapvetően igen.
Nem voltam ehhez a gombhoz egy más stílú, vagy ehhez a kabáthoz.
Tehát elhozta azt a kabátot, gombot. De most igen. Itt másik gombok
szóval voltak. Nem, azért alapvetően nem, tehát nem jutott eszembe. Hát itt a Robi, a Földi, aki rendezte, hát itt mondjuk őt ismerni kéne, tehát hogy nem igazán, hogy másfajta szándékot betüremkedni az előadásába, hogyha ő azt nem tartja helyesnek. Tehát itt, szóval nem. Ez meg elég rég is volt. Tehát annyi minden történt azóta, Hamlet óta, hogy igazából csak kíváncsiság volt bennem a fiatalok iránt, a Robi iránt, az egész a tér, ugye, hogy megfordítva játsszuk a Hamlet előadást, a nézők ülnek a színpadon, mi a nézőtéren bóklászunk, hogy annyira az elejétől kezdve egy másfajta előadásnak a képét keltette föl, bár még nem tudtunk róla semmit, hogy eszembe nem jutott akár összehasonlítani is azzal az előadással, amiben én Hamlet voltam. Sőt, volt egy beszélgetés annak idején, még élt a Gábor Miklós, is összehoztak Hamleteket, és én, de ez nyilván ez megint a személyiségemből fakadt, hogy ott ült a Gábor Miklós, a Vitrai volt, a beszélgetőtárs, a Ternyák, a Cserhalmi, és én meg ott ültem, ez az én mit keresek én itt című érzéssel, és borzalmas volt, és nem szörnyű volt. Tehát én igazából, én úgy vagyok vele, hogy el is játszottam meg nem is azt a szerepet. Tehát, hogy nem tudom, nem mindegy.
Na, most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Sticky. sex, that's the place it goes. This time you've come too far. This time you've come too far. This time you've come too far. I told you, I told you, I told you, I told you. This time you've come too far. This time you've come too far. This time you've come too far. I told you, I told you, I told you, I told you.
Don't talk back. Just drive the car. Shut your mouth. I know what you are.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy. László Zsolt a vendégem. Így az első kis blokkunkban belefutottam egy olyan előadásba, az új színházi Hamletbe, amiről arra jutottunk, hogy el is volt játszva, meg nem is, László Zsolt számára Hamlet. És most egy másik kérdéses előadást akarok felvenni, csak azért, mert még mindig az elmúlt napjaimnál tartok, hogy elmentem tegnap a Pesti Színházba megnézni a Vágy villamosát. Tudtam, hogy arcot fog vágni, nem mesélem el, kicsit lehagyja fejét. Azt akarom mondani, képzelj el, nézőtérül nézve, az előadás működik. Tehát nem véletlenül van ott pótszékes teltház, jól lehet 14. éve megy ez az előadás, és maga egyszer ott hagyta, aztán visszament, és azt nyilatkozta, hogy a Pesti Színházba bevitel minimum megkérdőjelezhető döntés, érdeklődéssel várom. Voltak félelmeim az előadással. Na, egyszer ott hagytam, stb. Hát mit gondol arról? Nem jó, az arról akar engem meggyőzni?
Nem, én nem akarom meggyőzni semmiről. Nem, hát megmondom őszintén, én volt, tehát a nézők vonulása a fővárosban, ez egy fehér folt szerintem a színházban dolgozó emberek számára.
Tehát nem értjük, hogy mikor mi
tehát
kell
igen,
nekik.
Igen, igen. Tehát én megmondom őszintén, én azt gondoltam, hogy 12 év Tivoli színházbeli játszás után, ami mondjuk ilyen előadásonként mondjuk 120 néző, 130 néző, akkor inkább az előadás számot 250 fölött voltunk már, ha jól emlékszem. Én ebből persze, mint ahogy mondta is, én kiszálltam belőle, tehát nem játszottam ennyit, de tehát ennyi előadást megért a Tivoliban telt házakkal, hogy bevinni egy 500 férőhelyes teljesen más típusú térbe, tehát ez a hagyományos kukucskáló színháza, mert ott nem nagyon lehet más csinálni. Hát erre mondtam azt, hogy megkérdőjelezhető. Én megmondom őszintén, én pessimista voltam az ügyben, hogy meg fog ennyi nézővel telni ez a Tivolihoz képest nagy színház. Aztán be kellett látnom, még próbáltuk ott a Pestiben, volt 5-6 nap próba, amikor az Aliszka, a titkár, mondta, hogy már az első három előadás, ugye akkor már műsorra volt hűzve, az teltházakkal megy, és hogy ő ezt hogy szondázta meg, én ezen fogalmam sincs, azt mondja, hogy gyakorlatilag a nézőknek a 90%-a olyan, aki nem is hallott arról, hogy ez annak idején a Tivoli Színházban ment. Pedig hát az Eszenyi Enikő, a Víg Színháznak a igazgatónője, és Napsugar volt ott is a főszereplő. Ennek ellenére azok a nézők, akik a Víg Színházba, illetve a Pesti Színházba járnak, ezek szerint nem mentek el a légvonalban néhány kilométerre.
Nem, mert ők oda járnak, ők Vígben Pesti nézők.
De igen. Én nekem erről fogalmam sem volt, ezt az Enikő nyilván jobban tudja, és most így utólag azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy elég jó döntés volt a részéről, ami a színházit illeti, tehát a Pestit, tehát hogy produkál egy teltházat. Hát ő meg ezt a szerepet nem, egyszerűen nem tudja elengedni. Az, hogy én miért szálltam ki belőle, az, hát én már untam már, én 100-valahányat játszottam belőle, és én, tehát én már különösebben nem kedveltem azt az előadást. Aztán úgy szálltam vissza, hogy akkor átvette tőlem a Kamarás Iván, aki elkezdett Amerikában szerencsét próbálni, és akkor még a Budapesti Kamarának az igazgatója, Szűcs Miklós fölhívott, hogy lenne ez a dolog, és hogy egy évadra vegyem már vissza. És akkor én szerintem talán pont akkor borozgattam, tehát nem voltam teljesen tiszta, és akkor belementem. Ő mondta, hogy kér akármennyit. Hát persze, amit kértem, nem adta meg, de mindegy. De végülis akkor úgy ott maradtam egy évadra, abból lett 3 évad, és akkor most ez megy tovább. Én megmondom őszintén, kicsit szégyellem magam, mert ugye ezek 30-as évei elején lévő emberek. Én most már így a 48-ban vagyok, tehát ugye nem az a látvány, amit az ember elvárna egy ilyen már csak így emberanyagban ettől a történettől, viszont kellőképpen megterhelő is, mert hát energiát, meg erőt, meg nem tudom mi, a jó Isten kell sugározni a színpadon, tehát én a végére én eléggé ki vagyok facsarva. Tehát, szóval, hogy mondjam, tehát persze játszom az Enikő iránti szeretetből, meg nem tudom miből, de hát, hogy is mondjam, azért sokszor szégyellem magam előadás közben, hogy mit hőzöngök én. Tehát én teljesen más életkorban tartok, mint itt Stanley Kowalski. Nem is beszélve a személyiségbeli különbségekről, de annak idején ezzel volt problémám, és szerintem úgy nagyjából sikerült azért valamilyen hülye színészettel, vagy nem tudom mivel beleélésre, vagy nem tudom mivel áthidalni, nem tudom. De most már korosztályos, tehát életkori problémáim vannak is. És eszembe jut, sokszor a Ivanovot próbáltuk az Új Színházban, és ugye a Cserhalmi Gyuri, a Tyutyú, azért volt ez a betűvel való
nyelvotásom.
Cserhalmi Csúcsú, igen. Mondta a Székelynek, hogy te Gábor, én engem ez már messze nem érdekel. Én 40, ő között akkor volt körülbelül annyi idős, mint én. Ez egy 35 éves ember. Tehát hogy nem ugyanazok a problémái az adott életkorban lévő embereknek. És azt nem értem, most már megint mit hülyéskedik a Gyuri, hogy jön ezek a hülye áll problémákkal, de kell látnom, hogy tökéletesen igaza van.
És ilyenkor mi van? Valami puszta kötelességteljesítés, vagy az ember talál magának az előadásban pillanatokat, amiket mégis szeret, és akkor azt jó várni, hogy az ma is jó legyen, vagy hogy csinál az ember
így
séróból?
Vannak jó pillanatok, hát hiszen dagadnám, hogy nincsenek, de például erőszakoskodni kifejezetten fáj nekem. Kifejezett fájdalommal telik ez a... Tehát a lírben van, hogy nem utas erőt ott, ahol nincs. Tehát jó, hát nekem meg kell. Tehát hogy ez fájdalom. Hát nem, én egy lelkiismeretes ember vagyok, tehát persze kötelességtudat. Igen, a kollégáim iránti alázat, szeretet, tisztelet, nem tudom. Tehát, hogy nem tehetem meg azt, hogy nem csinálom, azt érzem. Mint ahogy persze az egyszer-kétszer mondom, megtettem, mint hogy kiszálltam az előadásból, de ott úgy gondoltam, hogy pótolható vagyok. Tehát, hogy nincs az, hogyha én ott kiszállok, akkor kész, akkor annyi ennek az egésznek, hanem akkor majd keresnek valakit. Vagy mit akkor tudom, hogy az Iván azt már eljátszott a Győrben. És hogy akkor gyakorlatilag az, hogy ő beugorjon ebbe az előadásba, az nagy nehézségeket nem fog okozni. Tehát nem úgy hagytam szarban egy produkciót, hogy gyakorlatilag vége lett, mint a botnak, hanem áthidalható volt ez az én döntésem, némi konfliktus árán. Hát most...
De más szerepeiben egyébként nem pótolható? Tud olyat, amit nem tud elképzelni, hogy letegyen és más felvegye?
Mindenki pótolható.
Hát ez egy szomorú konklúziója, igen, egyébként talán a gyakorlatnak, de...
Hát, én nem tudom, talán most a Rédl, a Hazafi, de az arról meg azért beszélek félve, mert hát most még van még egy előadásból, azt miről beszélünk, tehát hogy annak az egésznek úgy van vége. Tehát talán az, de nyilván azt is, tehát az megoldható az is. Tehát az, most a minőségi dolgokról ne beszéljünk, mert az egy másik kérdés, hát... Én is ugrottam már be, hál' Isten nem sokszor, de a legjobb barátom helyett Bertuk Lali helyett Szegeden az ügynök halálába. Én ezt azért előadást soha nem éreztem magaménak. Az is volt érdekes, hogy amikor az Alföldi rendezte a Táliában, a Nemzetivel közösen, akkor szintén úgy azt a szerepet játszottam, hogy én a csomó mindenre akkor jöttem
akkor
rá.
Lett meg.
Mert nekem a Szegeden az a próbaidőszak kimaradt, amit a Bertuk Lali végigcsinált, aztán fölborult a bemutató után, a Zsótér kétségbe se fölhívott, hogy akkor csinálja meg. Hála Isten, nagyon jó döntés volt, mert egy hihetetlen jogárdát ismertem meg, nagyon jó volt a Sanyival dolgozni akkor is, meg a rákövetkezendő évben is. De az nekem egy beugrás maradt végig, és én tudtam, hogy én soha nem leszek olyan, mint a Bertók. Persze senki nem akarta tőlem, de hát én nekem annyira szívszerelmem volt az ember, a főiskolán egy osztályba jártunk, hogy ezt megcsináltam. Sokszor hívtak utószinkronizálni helyette, de abba soha nem mentem bele.
Emlékszem egy interjúban, amiben mondta, vagy elővette a tárcáját, hogy van benne egy fénykép a Bertók Lajosról.
Akkor még volt, igen.
Akkor még volt, most már nincsen.
Nincs.
Pont
nincs.
Így nézegettem a telefont, a névjegyzéket, és láttam, hogy a Bertók még benn van az én telefonomban. Igen. No.
Azt, a lakása még mindig ugyanúgy áll érintetlen, ezt a Törköly Levente mondta. Ki van a névtáblája, ott lakik mellette Zuglóban.
Egy emlékhely, egy üres emlékhely.
Egy üres emlékhely, függőnök ugyanúgy állnak. Itt minden ugyanúgy van kívülről.
Hallgatunk akkor most egy kis zenét, és akkor gondolunk Bertók Lajosra.
No place to stay. we'll find these hidden scars. Who's seen the kisses left in dimly bars? Who's out in the streets looking for love like ours? Who's looking in love town? Have you got what you want? Saying, have you got what you need? With what you did and what you saw, did you find you needed more? Have you got what you came for? Are you really so sure? Are you really so sure?
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n. László Zsolt a vendégem. Azon tűnődtem, hogy maga, az milyen nagy szerencse nekem, nekünk sokaknak, hogy maga egy pesti színész, és ezért gyakorlatilag végig lehetett nézni a pályáját, ha az embernek sikerült körülbelül abban a korban színháznézőnek lenni. Végignéztem a szerepeit, és tulajdonképpen összesen hármat nem láttam. Most el fogom mondani, mi az a három, és akkor mondja meg nekem, hogy kis veszteség, közép veszteség, nagy veszteségért.
Kis veszteség.
Az egyik a Megtisztulva volt a Trafóban, a másik az Amalfi, amit hát mire mentem volna a Nemzetibe, addigra már levették, és a Troilus és Cressida Gyulán a Horváth Csavával. Uh-huh. Ez csak most is véletlenszerűen reszenéstelen arccal hallgatta végig ezt a három produkciót, nem, amit fölemlítettem, tehát úgy
az
érzem, hogy ez
mert
nem...
Gyakorlatilag ezek nagyon keveset mentek, tehát nem véletlen, hogy esetben nem láttam, mert a Trafóban annak idején a ikertornyok bombázásakor volt a bemutatónk, emlékezetes nap.
Aznap?
Akkor. És akkor ment ötöt, talán, vagy négyet, és talán még talán két előadás összejött belőle ott a Trafóban, és aztán az a feledés homályába veszett. Az Amalfi hármat ment a Nemzetiben, a Troilus és Cressida pedig kettőt ment Gyulán, plusz egy főpróba mondjuk így. Tehát ezek
azért lettek kevesek, mert nem voltak elég jók, vagy eleve ennyire terveztek, és egyáltalán milyen az, amikor az ember fölvesz egy szerepet, és tudja, hogy csak három lesz belőle?
A Megtisztulváróból, azt nem tudtuk, hogy ennyi lesz. Hát ott nyilván a Trafó, hát egyeztetési problémákból, stb., mert ez egy ilyen nyári produkció volt, amit ugye szeptember 11-én mm-hmm. mutattunk be, és aztán kiderült, hogy sajnos hát nem tudnak időpontokat kitűzni. Tehát annyira össze-vissza mindenhol felé voltunk, plusz a Trafó programja, ami nyilván nem egy egyszerű szervezés, hogy ebből csak ennyi lett. Az Amalfi hercegnő nem sikerült túl jól, és ott jogi problémák keletkeztek, és arra lett fogva. De ott azt alapvetően szerintem azt lent kellett volna próbálni a pincében, a Nemzetiben, mert a Nemzetinek az amúgy is barátságos nézőtér színpad viszonya, és plusz még ez a kocka díszlet, amit a Balázs Zoliék kitaláltak, ez még jobban eltávolította a nézőket tőlünk, és amúgy is egy ilyen nagyon stilizált, de nagyon rettenetesen érdekes előadás volt szerintem. Plusz még hallani se lehetett minket, tehát hogy ez azt hiszem, ez elég volt arra, hogy csak három előadást érjen. Négy lett volna, csak a Makranci Zala nyilván nem véletlenül influenzás beteg lett, és aztán lázasan ő eljátszotta volna, de mondták neki, hogy meg mi is, hogy inkább menjél haza, mert szerintem.
Ilyen van egyébként, hogy a színész szervezete tiltakozik?
Olyan, van, persze.
És
persze.
Megbetegszik persze. Játszás ellen?
Nem, hát általában mondjuk az van, hogy a bemutató után azért rendszerint jön valami megfázás, takony, valami hasmány, szóval valami ott, mert egész egyszerűen az immunrendszer addigra felőrlődik, addig tartja magát az a szervezet, és akkor utána lehet, hogy nem látványos dolog ez, de az biztos, hogy utána a hétfői nap az ilyen magam összeszedésével kezdődik. Ez biztos.
No, hát a nemzetiben vagyunk így beszélgetésünk pillanatában, és azon tűnődtem, hogy...
Ja, bocsánat, és a Trubica és Cressida, hogyha
esetleg még igen.
Ott pedig az volt, hogy ott szó volt arról, hogy itt valahol Pesten tovább játsszuk. Egész egyszerűen se helyet nem sikerült neki találni. Ez a Forte társulat, Horváth Csaba rendezte az előadást. És pont akkor a Forte... Már voltak némi gondok, tehát ott megcsömörlöttek a gyerekek, a Krisztik Csaba kiment Londonba dolgozni, a Kádas Jocó elment klímát szerelni, tehát hogy ott Sipos Vera is föladta a Fortéban való tagságát, tehát ott egész egyszer egy ilyen társulaton belüli átrendeződés volt, de hát hogyha azt a szót mondom, hogy függetlenek, akkor ez nyilván érthető, hogy ez nem, ez nagyon-nagyon nem egyszerű az egzisztenciális lét egy ilyen csapatban és csapatnak a léte.
De egyébként magát a független színházi forma, vagy csinálás, vagy látásmód vonza?
Engem nagyon, én annak idején a Radnótin megismerkedtem egy Virág Csaba nevű koreográfussal, aki azóta már gyógymasszőr, és
ezek a mondatok, Istenem, egy koreográfus, aki azóta már gyógymasszőr.
És hál' Isten, boldog. És
akkor vele mozgott és csinált is produkciót.
Ő a Skippével dolgozott, annak idején Pekingi Csaba, persze a Virág Csaba, Pekingi Kacsába, Goda Gábor, az Artus, tehát ők egy alon voltak annak idején. A Méhes, a Pantomimes, tehát nem mindegy. És amikor csináltuk a 80 nap alatt a Föld körül című darabot, az volt a főiskola, tehát már diplomás színészként a második produkcióm a Radnótin, akkor a Csaba volt a koreográfus, és hát ő érezte, hogy bennem van némi affinitás ebbe a baroms, vagy ezek iránt a formák, vagy nem tudom iránt, és akkor elkezdtünk ketten dolgozni, egy kétszemélyes néma játékot csináltunk a Szkénében, Aha címmel ment, egy 3 évig, elég kevés előadást ért meg, vagy mindegy, lehet, hogy nem volt 3 év. És akkor ez volt, akkor Csabát hívták így ide-oda koreografálni színházakba, és ő ebben nagyon megcsömörlött, és akkor azt abba hagyta ezt az egészet, tehát nem látott jövőt annak, hogy és akkor pálya elhagyó lett, akkor elkezdett csempét rakni, meg taxizott, meg ittam, és akkor mindig.
Így?
Tehát igen, szóval, hogy visszatérve a kérdéséhez, persze ez engem nagyon vonzott, és hihetetlen csodálattal néztem a Jorma Utinent, például a Radnótin annak idején a Ladányival, amikor csinálták azt a Csajkovszki, nem tudom már mi volt a címe, de hát én ledöbbentem, hogy annak idején gimnazistaként az Erkelbe a Bezsár koreográfiát megnézni. Szóval én nem értettem, ma sem értek, meg nem is fogok már soha a tánchoz, de hogy éreztem, hogy itt valami olyan érzéki dolog történik, ami nem fogható a színházzal, a színháznak a érzékiségével akár. Nyilván az, hogy zene szól alatta, például én ígylem a zenészeket is, mert valami olyan egyértelműen megtörténik a, most jó zenékről beszélek természetesen, mint hogy remélem, hogy jó színházakról is beszélünk, hogy a néző és az előadók között, amit egyszerűen nem képes egy színház visszaadni, vagy csak nagyon sok munkával. Most értem az alatt, hogy 40 fél óra alatt, 40 perc alatt, 50 perc alatt bedarálhat ugyanúgy egy színházi előadás a nézőt, de a zenénél az első taktusok után van valami zsigeri élvezet, szexuális, nem tudom mi, tehát valami, ami valami megmásíthatatlan. Most ez plusz még a tánccal megspékelve, ez meg valami egészen katartikus tud lenni számomra. Tehát volt egy vonzódásom hozzá, semmi előképzettségem, de hát valami affinitásom volt, mert a Horváth Csaba is belém látta ezt, amikor a Bankban csináltuk 2002-ben a Nemzetiben, vagy a Mester és Margaritában is történtek kísérletek arra, hogy esetleg ilyen mozgásos megoldások szülessenek, és akkor hát végül is addig kerülgettük egymást a Csabával, hogy ez tavaly előtt nyáron ez létrejött, ez a Troilus is Cressida, és elképzelhető, hogy jövő évadban is valami össze fog jönni ott Székesfehérváron.
A Nemzetiből most itt gyorsan felemlegetett néhány produkciót, és én azt arra akartam emlékeztetni, vagy felhívni a figyelmét, vagy egyszerűen megosztani magával a tapasztalásomat a Nemzetiről, Nemzetivel kapcsolatban, hogy ugye elég régen van ott, és szerintem voltak ott nagyon nehéz évei magának, amik nem abban nyilvánultak meg, hogy nem játszott, hanem ellenkezőleg, hogy sok nagy szerepet terheltek magára, amik nem voltak eléggé talán rendezőileg megtámogatva. Én úgy képzelem, hogy ez magának, akiről egyébként Larry, hogy egy lelkiismeretes színész, és fegyelmezett is, de az egy másik fejezet, arról is szeretném majd kérdezni. De ez egy nagyon...
A lúzer az is Larry, vagy?
Nem, az egyáltalán nem. De különben az még egy érdekes kérdés, hogy maga jó fiúnak is, jó meg rossz fiúnak is. Tehát bármelyik alak kijöhet magából. Talán ezért van az, hogy a Stoll Andrással is olyan változatosan teszik párba magukat, hogy így is, úgy is lehet. Na, de visszamenve ide, tehát, hogy volt időszak, amikor én azért aggódtam, hogy maga nagyon sok szerepet játszik Boldogtalanoktól, nem tudom, és soroljam, szóval nem sorolom. Tehát nagyon komoly főszerepeket, amik mögött nincs meg az a munka és felépítés, amit egy ilyen szerep mögé kéne tenni, nem magától, hanem a produkció, meg a rendezés, meg ilyesmi. És azt gondoltam, hogy ez nagyon ártalmas tud lenni egy színésznek, mert ki öli belőle a nem tudom mit, tehát valamit kiöl belőle. És hogy abból aztán lehet-e még újra aprólékosan földolgozni valamit.
Hát nem
most,
tudom.
Most ilyen emelgeti a szemöldökét, ráncolja homlokát, és valamit mondani fog nekünk.
Igen, rádióban vagyunk. Szóval nem tudok erre válaszolni. Azt az
de ez nyilván érezte, ez megviselte magát természetesen, így képzelem.
Pontosan tudja, hogy szaramit csinál, hát mondjuk ki igazából, vagy nem eléggé jó. És akkor azokon a kereteken belül próbálja a lehető a maximális minimumot, vagy nem tudom mit nyújtani. De közben hát persze ez megkérdőjelezhetetlen ilyenkor, hogy az ember nem kapott elég segítséget, vagy nem kellően vezették a kezét, vagy épp semmi szándék nem volt a rendezőben. Tehát azért ezt tudjuk, hát gyarlóak vagyunk, az ember alapvetően rest, tehát bele-bele csúszunk olyanokba, amikek után bizonyos embereknek szégyelnie kéne magukat. De hát rendszerűen szerint mindig mi szívunk, mert mi állunk ott a színpadon, már színészekről beszélek. Nem gondolkoztam azon, hogy azt mondja, Jézusom, ebből hogy lehet fölállni, vagy...
Nincsen erre technikája, akkor ezt hogy vészeli át, vagy hogy megy ki akkor 30-szor a színpadra, hogy az ember ebben ne betegedjen
vele. Érdekes, mert a legnagyobb gyötrelem nekem a Jordán ér alatti első bemutató volt a Holnap reggel című.
Az, igen, Karinti.
Ami, hát az, én, hát igen, szóval az mondjuk ott egy pálya elhagyással felérő próbaidőszak és előadás sorozat volt, hál' Isten nem ment sokat, mert ilyenkor azért nézők is érzik, hogy itt valami baj van, és akkor rendre nem jönnek, hát persze, megértem. Kísérteties volt. Tehát én szerintem, így a Nemzetiben nekem az volt a mélypont, vagy az, ami, hát azért volt fura, mert nyilván az elején volt, és akkor
gondoltam, már csak fölfejlődhetett.
Már csak jobb jöhet. Igen. Hát tényleg akkor az ember másra nem tud gondolni, hogy csak olyan, hogy a következő az majd jobb lesz. Az, hogy egy adott előadás már olyan marad, azzal mindannyian szembesülünk, mert hát jobb már nem lesz. Csak vannak olyan esték, amikor szerencsés csillagzat áll fölöttünk, vagy mi színészek jobban érezzük egymást, vagy mit tudom én, és akkor sikerülnek jobb előadások abból, amik jobban elfelettetik az előadásnak a gyengéit, mert valami érzékiséget, gondolatot, vagy nem tudom, vagy valami olyan összetartozást árad le a nézőtérről a nézők felé, amiért ők nagyon hálásak, és akkor ez úgy tűnik, mint ez egy jó előadás lenne, de utána akkor van egy következő előadás, ami meg rendre megint visszacsúszik a színvonalára, tehát nehéz ügy ez, de nincs, nekem nincs ilyen technikám, vagy nem. Tehát nyilván ez, hogy talán majd akkor a következő jobb lesz, és akkor...
Az örök optimista megszólal magában. És úgy gyakran járt, vagy nem, ez nem jó, hogy gyakran, de talán járt már úgy, gondolom én, hogy megkapott egy szerepet, elolvasta a darabot, a szerepet, nagyszerű gazdag örömteli, és utána oda kerül a próbafolyamat elejére, és kiderül, hogy a rendező meghúzta, megvágta, össze nyomorította, és egészen mást gondol.
Nem. Az ellenkezője már volt, hogy nem húzta meg eléggé. Meg, tehát ilyenek voltak, de...
De tehát, hogy kivet, most én pedig konkrétan gondolok egy előadásra. Azt gondolom, hogy némiképp az Úrimúri Szakmári Zoltánja az így volt, hogy az úgy bevolt. Most úgy mereng, mintha nem mondtam volna nagy hülyeséget. Nem, igen, tehát, hogy be lett korlátozva, hogy mit játszhat el abban, mert egy csomó mindentől meg lett fosztva. És az ember nyilván, amikor elolvassa az Úrimúrit, akkor nem úgy képzel, hogy ennyi marad neki ebből eljátszani valónak.
Hát,
de ilyenkor is a következő produkcióra gondolunk, vagy ilyenkor megpróbálunk abból főzni, ami van? Mondom itt több eszámban, mintha főznék bármit.
Hát ilyenkor kísérletek történnek arra, hogy valamit mit lehet ebből menteni. Aztán részmegoldások születnek. Hát ez igen, ez egy... Igen. Hát ott a rendezőt jobban érdekelte a csuli, tehát ez egészen nyilvánvaló volt, és az is nyilvánvaló volt egy idő után neki, aki a darabot is írta a Móricz könyvből, hogy a csulival viszont nem fogja tudni befejezni, mert hát az egy epizodista, egy nagy epizodista a Móricz regényben. És akkor lett ez a jelenetek a házasságból, kis odaollózás a feleséggel, hát... Én nem vagyok dramaturg, esztéta sem, de hát ezt pontosan éreztük, hogy ez... Én most láttam a Miskolcit, nagyon fura. Ugye szó volt róla, hogy és pont volt egy szabad estém, és lementem megnézni a Miskolci előadást, ami hát több sebből vérzik. Ugye egy fiatal társulatnak, egy összekovácsolódó társulatnak az előadása, de a második felvonása szerintem egészen fantasztikus. Engem nagyon behúzott, és az is volt különös, mert a Csákinak a kritikáját előbb olvastam, mint megnéztem volna, ugyanmint megjelent a valamelyik sajtóorganumban, és mint hogyha nem ugyanazt az előadást néztük volna, mint amit írt a Judit. Ez egyrészt tanulságos volt, de másrészt meg hogy én nem tudom, hogy ők melyik példányt használták, hogy a Keszég Laci melyik példányt, vagy ezt ő írta, vagy ebből a, mert hogy több példány van az Úrimúriból, amit maga Móricz írt, legalább hármat, de egyik happy endes volt, nem tudom micsoda, aztán utána fésültek jobbra-balra, na minden ezt nem tudom, de valahogy ott egy ilyen összetettebb képet kap az ember a Szakmáriról, hogy tulajdonképpen miért történik a végén ez a pisztolynak a szájba vevése, vagy amit tudom, aminek tehát a fejbelövés. Itt a miénk ez sajnos nem derül ki.
Jó, hát van ilyen. No, hát minden esetre az olyan, hogy a Csörgőcsulit a Stól András játsz ebben a darabban, és már így az előbb így megemlítettem, hogy nagyon sokszor vannak párban. Azt hiszem, hogy a Haramiákban találkoztak először, ugye? Ott voltak először partnerek a Kamaraszínházban. Most úgy nevet, mire gondol?
Hát ez egy nagyon vicces történet volt, mert az Alföldi jött lelkendezve, hogy figyeljetek, most én hoztam nektek egy, még hogy ugye soha nem voltatok együtt színpadon, hoztam nektek egy darabot, és ez a Schiller Haramiák címűje. Olvasópróbán kiderült, hogy a két testvér soha nem találkozik a színpadon, tehát közös jelenetünk ugyan nem volt. De tényleg, hát együtt testvért játszottunk, de sokat nem beszélgettünk Haramiák alatt egymással.
Én most a következő problémával futottam a Haramiákban, hogy meg akartam nézni, hogy melyik a jó, melyik a rossz testvér. Hogy most akkor maga a Ferenc volt, vagy a Károly, vagy...
Ferenc volt,
mondom, jó, de bele kell néznem, hogy melyik a... És rájöttem, hogy egyik se jó.
Nem,
tehát,
nem,
hogy egyik se jó fiú.
De mik a rosszabb, tehát az a Ferenc azért az abstart idegbeteg.
De hogy találja, nem az a sztereotíp, hogy kettőjük közül maga a jó, és ő a rossz, és igazából ellenszereposztás, amikor fordítva osztják ki?
Többek között, amit szeretek az Alföldiben, az ez, hogy nála, biztos nála is léteznek skatuják, de hogy másfajta skatulyák léteznek, és én például nagyon hálás vagyok. Tehát ő volt azt hiszem az első, aki ezt a bennem rejlő, vagy épp nem rejlő rosszat meglátta és kihozta belőlem. Illetőleg nem kell sokat dolgozni azon, hogy ez kijöjjön, hanem hogy ez meglátta, hogy egy sokkal érdekesebb tudok lenni, mint az új színházban hősként, Homburg hercegeként, vagy akár Hamletként, vagy fene tudja már miként, vagy Lvov doktorként, tehát hogy ő ezt ráérzett, hogy ebben az emberben ezt kell piszkálni, mert egyrészt még ez ügyben még nem adott semmit a magyar színház művészetnek, tehát ez irányban még előtte senki nem használt. Most lehet, hogy hülyeséget mondok, de nem, ő volt az első. És ezt én bírom benne, hogy ő kíváncsi arra, amikor ő csinál nem egyértelmű szereposztásokat. Volt egy időszaka az életemnek, amikor tényleg az volt, hogy próbatábla, szereposztás, és úgy nagyjából lehetett látni, hogy ez milyen előadás lesz, és azok nem jók, az egy idő után, tehát minket is színészileg frissen tart, hogyha ilyen-olyan-olyan helyzetekbe keveredünk bele, vagy látjuk a kollégát, hogy bele van keverve. Tehát az izgalmas, az jó dolog.
És amikor a tártűfök kiosztották úgy, hogy a stól az orgon és maga a tártűf, akkor ez most az egyenes szereposztás volt, vagy az ellentétes? Tehát akkor magában már a rossz volt földerítve,
hát ez nem
de örül neki, hogy a tártűf és nem az orgon? Bizonyos értelemben az orgon jobb szerep, nem?
Bizonyos értelemben igen, több mindent lehet eljátszani benne, uh-huh. Tehát nagyobb ívet jár le, ez tény. Megmondom, kapok egy szerepet, én nem gondolkozom azon, azon gondolkozom, hogy kinek kellene játszani helyettem. Nem az, hogy én a badarabba, melyik másikat játszanám szívesebben. Nem, a mester iránt volt egyfajta vágyakozásom, hogy azt úgy szerettem volna, de talán csak azért, mert nyilván azt hiszem, hogyha jól emlékszem, hogy olyan élethelyzetben volt, amikor én szívesen beültem volna egy zárt osztályra, mondjuk egy fél évre, hogy ne kelljen az égvilágon semmivel törődni, csak aztán elém a kaját, vagy vizet, vagy nem tudom, amit akarnak.
Rakják, ezt nem hallották az olvasók.
Rakják, igen. És hogy semmivel ne kelljen foglalkozni.
És ehhez jól passzolt a Mester és Margarita?
Hát hiszen arról szól.
Csak hogy megmondjam a címét, mert ezt nem mondta.
Igen. És én akkor az úgy jó érzés volt. Ott is sajnos a Szász nem csinálta meg a saját példányát a Mester és Margaritából, és ami meg egy számomra egy tanulság, hogy a mestert színházban csak úgy lehet szabad vagy kötelező eljátszani, hogyha a bibliai képben valamelyiket is ugyanaz a színész játsza. Mert megint az érzékiség, hogy a néző az akkor tudja összekötni a mestert a művével, ugye a regénnyel, amit ír. Mert hogy ő megjelenik abban a...
Hogy értsük,
igen. Hát inkább Pilátusként, vagy a Jesuaként. Tehát, hogy a színésznek a személye az, amelyik a... Mert a mester az első felvonás végén jelenik meg. Tehát addigra azt se tudják, hogy kicsoda. Most bejött egy ilyen kóvágó csávó ott az elmegyógyintézetbe, de úgy tudom, hogy persze a flashbe, vagy visszamenőleg aztán összerakja a néző, de én szerintem nagyon fontos, hogy valahogy dekódolja a néző azt, hogy ezek nem ugyanazok, csak hogy... Na, mindegy. Ezt lehet, hogy nincs igazam.
Na most nekünk lejárt a műsoridőnk. Hát ezt nem lehet abba hagyni. Én most...
Üdvözlöm a hallgatókat.
Én most elköszönök, és egyszerűen folytatjuk jövő héten, a jövő szombati műsorban. A Viszonthallásra jövő szombaton. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök.